Ádámok, és nem tudom őszintén, hogy az első megismerkedésre hajtott, hogy a Pápa utcába mentem, és akkor azt láttam, hogy egy fiatal ember ott imádkozik, és szóval és idő volt, és ment a szóra elő, és imádkozott. Utána a Latifval találkoztunk, ott is éppen tanult, és most már ott tartunk a Dési utca, és akkor megkérdezte, hogy jöhetne a klubba előadni, mondtam persze, egy nagyon érdekes témát választott ki, a keretet, a keresztény és a zsidó hagyományban. Hát ugye most van a Hanukka, meg a karácsony, és ennek jegyében fog zajlani most az előadása. Jó? Fogadják a szeretetet Ádámon. Nem tudom én, hogy amit Ádám, bocsi.
Köszönöm, és elnézést, én nekem próbáltam tisztázni az időpontot, és bocsánatot kérek, csak akkor félreértés volt, nem mondtam elég világosan, hogy mikor kérdeztem az időpontot. Akkor, amit azt elhangzott, hogy a szeretetről, tehát a szeretet ünnepe lesz az Európában és a keresztény kultúrkörben, ennek kapcsán azt gondoltam, hogy érdemes lenne megnézni a hagyományos forrásainkat, hogy hol van szó abban szeretetről és gyűlöletről. Milyen szeretettel, gyűlölettel kapcsolatos parancsok vannak a Tórában, a Talmudban, a zsidó hagyományos irodalomban, mi ebből a tanulság, hogy esetleg másként állunk-e hozzá, mint a keresztények. Ugye például, ami el szokott hangzani, mondjuk egy tipikus dolog, hogy ha megütik az egyik arcodat, akkor tartod oda a másik arcodat is, és hogy ez van az új szövetségben, abból szokták idézni, noha az Ószövetségben is szerepel ez a gondolat. Szinte szóról szóra megtaláljuk a Jeremiás síralmaiban, hogy azt mondja, hogy itt élne már Kéhulehi, hogy adjon az ütőjének arcot. Ez egy köztudott dolog, hogy az Új Szövetségnek a tanításai azok egyrészt az Ószövetség, meg a tanításaiból vannak, másrészt hát a Talmudból. Köszönöm szépen. Hát ez a Talmudból. Tehát hoztam három kötetet a Talmudból. Nem mint, hogyha itt nem lenne a teljes sorozat meg, csak ezt most fölkészültem és preparáltam és bekönnyezni.
Pillanat, adatkérésem, majd kapcsolják most itt, vagy én is a mobilotokat, mert nagyon zavar, hogy előadás közben megszólal. Jó? Szépen kérem mindenkit.
Tehát azok a tanítások, amiket így hallunk hétköznapi életben, azoknak hol vannak a leírva a forrásai. Először is bevezetőként egy gondolatot szeretnék mondani, egy héber szót, és hogy mit jelent az a héber szó. Midá, tulajdonság. Miért fontosak a midák, a tulajdonságok, az embernek a viselkedésével kapcsolatos tulajdonságok a zsidóságban? Van egy kis könyvecske, ami ezeket összegyűjti. Ez a Orhot Tzadikim, ez egy középkorban írt egy névtelen szerző műve, és folyamatosan idéz a hagyományos irodalomból. Ez összegyűjti az összes ilyen midát, tulajdonságot. Csak felolvasnék néhányat, hogy tudjuk, hogy mi ez, hogy ugye gőgösség, szerénység, ellentétpárokba gyűjti. Szégyenlőség, szégyentelenség, szeretet, gyűlölet, ugye ez a mi témánk, irgalmasság, kegyetlenség, öröm, lemondás, stb. Szóval ezek különböző olyan motivációk, amik az embert mozgatják. Van egy érdekes történet erről a Talmudban, ami arról szól, röviden a lényege az, hogy amíg az ember él, addig tud ezeken a tulajdonságain dolgozni. Mondjuk tegyük föl, hogy valaki nagyon hirtelen haragú, és hogyha amikor ebből a világból eltávozik, abban a pillanatban ő ilyen, akkor azt tartja a hagyomány, akkor vége a játéknak, akkor egész örökké valóságig ő ezzel a tulajdonságával fog együtt élni. Jó hír az persze, hogy itt az ember dolgozhat ezeken a tulajdonságokon, és hogyha kiavítja, akkor azzal fog együtt élni. Ha egy jó tulajdonságot megszerez, akkor azzal fog együtt élni. Van egy történet itt Gitin traktátusban, van egy Onkelosz nevezetű úriember, aki a Tórát lefordította először az elsők között, és az egyik klasszikus Tóra fordítása az övé, Héberről Arámira. Ehhez képest ő római volt, sőt, ez talán meglepülhet sokak számára, ő nem volt zsidó egyáltalán. Mint ahogy a történetből is kiderül, ő a Titusnak volt az unokaöccse. Onkelosz bár Clonimus bár Arte de Titus havé. Onkelosz bár Clonimus, ez volt a neve, a Titusnak a nővérének volt a fia, magyar unokaöccse. Ugye a Titus volt az a római hadvezér, aki lerombolta a második szentélyt, és lerombolta Jeruzsálemet. Ehhez képest egy meglepő dolog, hogy az ő unokaöccse megfontolt azt, hogy hát itt van ez a zsidó nép, van nekik egy vallásuk, egy filozófiájuk, hát be kéne térni. Egyébként elmondom, végül betért, és így fordította le a Tórát, de még mielőtt betért volna, következőt meséli arról a Talmud. Baélei Guré gondolkozott rajta, hogy betérjen, Ázálász kéle Titus, és mert is megkérdezte Tituszt, Benagida, ezt szó szerint elmondással, de hát ezt elmondják a magyarázók, hogy ez azt jelenti, hogy hát megidézte a szellemét. Szóval boszorkánysággal. Megkérdezte a lelkét, konzultálta a nagybátyjával. Amarné, Manhasib Behahu Alma, ezt kérdezte tőle, ki a fontos abban a világban? Abban a világban a túlvilágon kiszámít úgy, hogy fontos. Amarné, Israel. Azt mondta neki a Titus, a zsidó nép. Most a Titusról azt kell tudni, hogy nem volt a zsidó népnek egy nagy rajongója az életében, sem a vallásnak, sem a Istennek. Előtte mindenféle történeteket felsorol a Talmud, hogy hogyan heccelte, meg hogyan próbálta kikerülni az isteni igazságszolgáltatást. Az egyik, ami számunkra itt kapcsolódik, hogy amikor meghalt, a halálán volt, akkor azt mondta, hogy szórják szét a porait hét tengerbe. Hogy nehogy véletlenül a zsidók istene őt meg tudja ítélni. Ez a részlet egy kicsit később fontos lesz. És amikor kérdezi az unokaöccse, hogy ki a fontos az eljövendő világban, akkor mondja, hogy a zsidók, szóval magyarul ott abban a világban nyilván az ember megtudja, hogy hányadán állunk. Mahule itt bukébehu. És akkor kérdezi a Onkelosz az ő nagy kérdését, akkor mit tegyek akkor most? Csatlakozzak hozzájuk? Térjek be? Amarné, azt mondta neki Titus, milajkun a fisin, velomecit le kiuménó. Sok nekik a törvényük, és nem fogod tudni betartani. Nem kell neked az a sok parancsolat, úgyse fog sikerülni, majd jól meg leszel büntetve. Adod neki egy jobb tanácsot. Ő úgy gondolta, hogy egy jobb tanácsot adott neki. Zil, menj, igrébehu, uralkodj rajtuk, nyomd el őket, de hú álma, ebben a világban, vehevéte, résa, és leszel, hát szó szerint, fejjé. Vagyis fontos vezető diktív, ha jutsa rehaleros, és talmudi fordulattal a Titus a túlvilágról idéz a Jeremiás proféta síralmaiból, hogy a szorongattatói vezetővé lettek. Így írja a síralma, Jeremiás síralmai. És ezt megmagyarázzák azt, hogy ez mit jelent, hogy a szorongattatói vezetővé lettek. Itt a szélén van egy magyarázat, ami elmondja, hogy arról van szó, hogy nem mindegy, hogy az ember ki nyomorgatja. Amikor a Tóra megfenyegeti a zsidó népet, hogy milyen büntetést kap, hogyha nem tartja be a parancsolatokat, akkor az egyik nagy büntetés az, hogy egy olyan nép fog sanyargatni, egy semmi nép, egy ilyen értéktelen, nulla nép. Szóval ez magyarul, ez egy büntetés számba megy. Szóval nem mindegy, hogy az ember bántja, de ki bántja. Egy fontos ember bántja, az nem annyira rossz, mint hogyha egy értéktelen ember bántja. Úgyhogy ezért mondja, ezt mondják a magyarázók, ezt jelenti ez a mondat, hogy aki a zsidó népet csanyargatja, az fejjé lesz, az vezetővé lesz, hogy nehogy véletlenül azt mondják, hogy egy ilyen értéktelen nép az, aki még ők taposnak a zsidókon. Kolhán Mécer le Iszrael Nászeros, és levonják a bölcseink a tanulságot, aki a zsidó népet csanyargatja, az vezetővé lesz. Annyit akartam ebből a történetből mutatni, hogy milyen érdekes, hogy a Titus ugye halála után megtudta, hogy hát a zsidó nép a fontos. És ahelyett, hogy az unokaöccsének azt mondta, nem ki akart vele szúrni, jót akart neki, Mégis azt mondta, hogy ne legyél zsidó, mert az problémás, inkább sanyargasd őket. És hogy lehet ez, hogy ezt mondta? Hát az, amit előtt mondtam, hogy az, amit az ember megszerzett tulajdonságokat, azt viszi tovább a túlvilágba. És hogy hiába tud meg mindenféle nagy igazságot, attól már nem lesz ő ott okosabb. Itt lehet az ember okosabb. És a Titus, aki ebben a világban mindig ezen a gyűlölködés, uralkodás, midán, ezeken a tulajdonságokon volt rajta, és ezeket erősítette magában, hát ő ezt vitte magával a túlvilágba. Jó, ez csak egy kis motiváció a midák kapcsán, szóval ebből ezt csak azért mondtam el, hogy ez egy fontos dolog a zsidóságon belül, hogy erősíteni magunkban a jó tulajdonságokat, gyengíteni magunkban a rossz tulajdonságokat, és ezen dolgozni, és ezt formálni. Jó, akkor most a számítógépet fogom használni, mert van egy könyv, amiből szeretnék idézni, és ez nem nincsen meg itt, és a számítógépen rajta van. Arról van szó, hogy meg szeretném mutatni a Tórában, hol van a szeretet. Ugye a Tóra az nekünk az elsődleges forrásunk, onnan indulunk ki. Kettőféle szót használ a Tóra arra, hogy szeretet. Az egyik az Ahava, a másik a Chesed. Az Ahava az a szeretet, amit használ mondjuk egy esetleg férfinő között, vagy embertársak között, egy ilyen fajta szeretet. És a Chesed, az egy érdekesebb, egy picit összetettebb fogalom, majd fogunk róla beszélni, az egy ilyen önzetlenül szeretőn adási tulajdonság. Egy önzetlenség, adás és szeretettel. Hát ezt angolul úgy fejtják, hogy loving kindness, magyarul, hogy szerető kedvesség. És mind a kettőre külön parancsolatokat találunk a Tórában. Akkor megmutatom, hogy a Tórában ez hogy jelenik meg. Az a könyv, amit a számítógépen nézek, az a Sefer HaChinuch, annak meg az a lényege, hogy a Tórában található parancsolatokat felsorolja és megmagyarázza. Igazából, hogyha valakit megkérdezünk, bárkit szinte a zsidóságban, hogy hol szerepel a Tórában, hol van szó szeretetről, akkor szinte mindenki ugyanott fogja kinyitni. Van egy központi része ennek az egész témának, három mondat az egész, viszont rengeteget van idézve, és sok-sok gondolat sűrűn benne van ebben a három mondatban. Megmutatnám ezt a három mondatot. Ez a Mózes harmadik könyvében van, a 19. fejezet 16-17-18-as mondat. Azt mondja, Lotászú Ávelba Mispát, ne csináljatok a ítélkezésben ferdeséget, Lotiszep Nédál, Lotélék Ráhil Beamelcha. Igen. Ne menjél pletykálkodóként néped között. Lota ámodál Damreelcha. Ne álljál fele barátod vérénél. Hát tétlenül. Ani Hashem. Én vagyok az örökkévaló. Lotisznájetáhéha bilvavéha. Ne gyűlöld testvéredet szívedben. Hohéaktohi jachet amitéha. Fedve fedd népedet. Ve lotiszálaf hét, és ne vigyél rá bűnt, lotikon ve lotitor, ne állj bosszút, ne tarts haragot, ed bné améha, a néped fiai, ve a haftale, jáha kamóha, és szeresd embertársadat, mint magadat, a nihasén. Ennyi az egész rész. Szóval mi volt benne csak így témák szerint? Volt egyszer, hogy szeretni kell ugye az embertársunkat, nem szabad gyűlölni, ugye, hogyha esetleg valami probléma van, akkor meg kell feddeni, és nem az a helyes megoldás, hogy akkor pletykálkodni, hogy kibeszélni magunkból a problémát. És igen, és a bosszútartás, haragtartás. Szóval az emberben, ha az ember tényleg sérelem, akkor azt hogy kell kezelni? Röviden ezek azok a gondolatok, amik megfogalmazódnak ebben a rövid szakaszban. És az egésznek ugye a csúcspontja, be a haftalere akakamoha. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez az, amit alapvetően szoktak idézni. Ha ugye már említettük az új szövetséget, az is ezt emeli ki, mint egy ilyen fő tanítás. De nem csak az, amikor megkérdezték mondjuk nagy rabbikat, rabbi Akivát mondta, Zeklál Gadolba Torá, ez a Tóra nagy alapelve. És mindjárt meg fogjuk érteni, hogy mit jelent az, hogy nagy alapelv. Ezt a kis rövid részt bővebben is fogunk róla beszélni, de most megnézzük, mit ír róla a Sefer HaChinuch. Egyszerűen csak megmondja, mi a parancs itten. Lehov et kolechadni Israel ahavat nefes. Szeretni minden zsidót lélek szeretetéből. Első kérdésünk rögtön, miért csak a zsidókat? Ha nem zsidókkal, mi a helyzet? Ki fogunk rá térni? Kelomár, se nachmolál Iszrael, velmamono, az azt jelenti, hogy irgalmazni a zsidókon és az ő vagyonukon. Különben se Adam komél, az acmo umamono, ugyanúgy, hogy az ember saját magát és a saját vagyonát is az ember félti, ugyanúgy viszonyuljon a többi testvéréhez. Se ne már vel haftaleáhat a moká, ahogyan ez itt írva van, ahogy most olvastuk, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ve amruzik, ha nem libra, ha így marázták áldott emlékű bölcseink, de a lehászené, lehávér halottabib. Nagyon híres. Módosítja egy kicsit a tórai parancsot, picit értelmezhetővé, kézzelfoghatóvá teszi, úgyhogy egy kicsit kifordítja. Nem az, hogy szeresd, mint magadat, hát a gyakorlatban hogy kell szeretni? Azt mondja, hogy ami neked gyűlöletes, azt ne tedd másnak. Ezt talán sokan ismerhetik, ez a Hillel rabbinak a talmudi tanítása, hogy ugye, ez egyébként egy kis kitérő, nem mindegy, hogy egy parancsolat az úgy van mondva, hogy ezt csináld, vagy ezt ne csináld. Mi a különbség? Ha azt mondja, hogy ezt ne csináld, és az ember mégis csinálja, az kvázi egy nagyobb bűnnek számít. Tilalmat szeg meg, az egy súlyosabb dolog. Ha azt mondja, hogy csináld ezt, csináld azt, sok mindent mondva csinálj, mondjuk házasodj meg, válj el. Ha elválsz, akkor adj válólevelet. Ez nem azt jelenti, hogy el kell válni. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem vál el, az megszegett egy tórai parancsolatot. Vannak aztán más olyan parancsolatok, mit tudom én, hogy a férfiaknak reggel rakjanak ugye filint, kössék fel az imaszíjat. Az mondjuk egy olyan dolog, hogy annak eljön az ideje, és amikor az ideje eljön, akkor azt meg kell csinálni. Ha azt nem csinálta meg, akkor az egy probléma. De alapvetően ez a nagy általános hozzáállásunk, hogy ami egy tilalom, az szigorú. És ezért, hogy ezt mondja, hogy ami neked gyűlöletes, azt ne csináld másnak, ezt kézzelfoghatóvá teszi. Rámúve szifri, ámá Rabbi Akiva, most mondja, amit az előbb mondtam, hogy mit mondta Rabbi Akiva, Zeklar Gadol Batora, ez a Tórának egy nagy alapelve, Kölomár, és meg is magyarázza, hogy mit jelent, amit mondott. Se hárbe mitzvot, se batora, teluim beká. Nagyon sok parancsolat, ami van a Tórában, az ettől függ. Miért? Se ha ohép habero, könafso, mert hogyha valaki úgy szereti a másikat, mint magát, loignom, mi menu, nem fog tőle lopni, ve loinat edivsto, nem fogja a feleségével együtt lenni, ve loyonahu bemamon, nem fogja sanyargatni vagyonában, ez is egy tórai tilalom, ve lobidvarim, és szavakkal nem fogja sanyargatni, ve lojászik gibulo, csupa-csupa tórai parancsolatot sorol, nem fogja eltolni a határát, lojázik lobesum cár, nem fog neki kárt okozni. De kén kamamicvotak érott lujim ezek. És ugyanígy sok-sok más parancsolat is ettől függ, jaduáldá várle korbendát, és mindenki, aki egy kicsit is logikusan gondolkodik, az ezt megérti. Magyarul mit jelent akkor ez, hogy ez egy nagy alapelv? Ugye ez hébedben ez a klál, ez ugyanaz a szó, mint a kolér, magában foglal. Ez szó szerint ez egy nagy magában foglaló. Ha az embernek a szeretete megvan, akkor már többi micvát sokkal könnyebb betartani, sokkal természetesebben jön. Jó, ez volt akkor az Ahaváról, csak így nagyon röviden. Talán még ide tartozik esetleg, amit ez a könyv, amit mutattam a tulajdonságokról, ez is ír erről egy picit, hogy ő azt mondja, hogy említettük ezt a pletykálkodást. Ne járj pletykálkodóként népek között, a Lashon Hará. Azt mondja, hogy aki gyűlöli a másikat a szívében, ugye mondta, hogy ne gyűlöld a szívedben, ha esetleg mégis gyűlöli, akkor azt mondja, elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb ki ne csúszom valami a száján. És akkor tessék, már is ott tartunk, hogy akkor már pletykálkodóként jár népe között. Tehát ez egy mélyben levő dolog így felülre jön. Úgyhogy ezért ez ennek a tanításnak a lényeg, hogy ezért érdemes a szereteten dolgozni. Ez egy nagy motiváció erre, mert az van a gyökérben, és az sugároz kifelé. Jó. Következő dolog, amit akartam mutatni, az a heszed. Ugye beszéltünk az áváról, a szeretet, és most akkor próbáljuk megérteni, ez a heszed. A heszed azt mondja, egy szép történet van a Szota traktátusban erről. Felolvasom, és akkor utána megbeszéljük. Nem már Rabbi Hana, de Rabbi Hanina, majd ich tív, akár réha simel a kéhem tévékú. Azt kérdezi a Rabbi Hama, Rabbi Hanina nevében, miért van ez írva a Tórába? Örökkévaló istenetek után járjatok. Neki efsárló le Adam le halé, akár sehina. Lehetséges az embernek, hogy az ember tényleg fizikailag menjen Isten után? Válok várné már, máshol ugyanezt a Tóra írja. Ki elsőm velok éká, és oklá, örökkévaló Istened emésztő tűz. Emésztő tűzhöz hasonlítja. Tehát akkor nem lehet utána menni, mert emésztő tűz. Kicsit furcsa az indoklás. Elá, akkor mégis mit jelent az, hogy menj az örökkévaló Istened után? De halok et ahár midotáv se lakados baruchú. Menni az ő midái, az ő jó tulajdonságai után. Ugye az elején beszéltünk a midákról. Utánozni az ő tulajdonságait. És mondja is a példákat. Mahu már bisarumim, ahogyan ő fölöltözteti a mezítelenket. Tív. Vagy azt a sémélo kim, le Adam ule istok kutnot or, ve jávisém. Idézze a Tórából, amikor az Ádám és Éva számüzetett az édenkertből, és készített nekik bőrből ruhát. Akkor ez azt írja a Tóra, hogy az örökkévaló készített nekik bőrből ruhát, bőrruhát, és azt mondja, hogy akkor az örökkévaló felöltözteti a mezíteleket. Ahogy ő felöltözteti a mezíteleket, úgy öltöztess fel te is a mezíteleneket. Úgy mondod, Belmisém, Áf, Átáháv és Elumim, te is csináld ezt. Ha Kadosh Baruch Hu bikér holi, örökkévaló meglátogatja a betegeket, dikti, Vajéra el Áfá Sémbe Elonim Amre. Áf, Átába kér holi. Mikor volt, amikor örökkévaló meglátogatta a betegeket? Ábrahámnál. Ábrahámnál, amikor volt a körülmetélése, és az volt ő 99 éves már akkor, és a harmadik napján a körülmetélkedés után megjelent neki az örökkévaló Mámbé tölgyesében. Vagyis meglátogatta őt. Teljesítette a beteg látogatásnak a micváját. Ha Kadosh Baruch Hu nikém a vélim, megvigasztalja a gyászolókat, diktív, vagy hiakarémot Ábrahám, vagy varék Elohimet Yitzhak. Ezt is írja a Tóra. Miután Ábrahám meghalt, utána megáldotta az örökkévaló Izsákot. Hogy hogyan, azt nem tudjuk, de a lényeg, hogy látunk egy ilyen motívumot, hogy megvigasztalja a gyászolót. Afatani nachem avinim. Ha kadosbaruk kamer metim, az örökkévaló eltemeti a halottakat, diktív, vajikbal oto begé. Eltemet afata kevon metim, amikor az a Tóra legvége. Amikor a Mózes meghal, és ugye senki nem tudja most sem, hogy hol van a sírja, és fölment a hegyre, és ott meghal, és ott írja a Tóra, hogy az örökkévaló eltemette őt, hogy mégiscsak meglegyen neki adva a végtisztesség. Még egy érdekes dolog van itt. Itt van egy rövid diskurzus arról, hogy mi is volt ez a bőrruha, amit adott az Ádámnak és az Évának. És utána mondja Deres Rabbi Simlai, mert ezt a Rabbi Simlai Torá, tefilá tagemilut haszadim, beszofa gemilut haszadim. A Tórának az eleje heszed, jó cselekedetek, és a vége jó cselekedetek. Ugye ezt már akkor értjük. Mi az elején a jó cselekedet? Amikor adott ruhát, felöltöztette őket, amikor elűzte az édenkertből, és a vége, amikor a Mózes eltemette. Ez a Tóra eleje, ez a Tóra vége, ez a A-tól Z-ig a Tóra. És a hesed, ez a szeret, ez a fajta szeretet, ez az adó, ez az önzetlen szeretet, ez bizonyos értelemben, ez a középpontjában van a zsidóságnak. Olyan értelemben van a Ramhál, nagy zsidó filozófus, kabalista, aki a 17. században élt, és ő azzal kezdi a könyvét, hogy hát miért vagyunk itt, miért van itt a világ, miért kellett az egész világot megteremteni, és erre ő ezt a választ adja, hogy hát azért, mert az örökkévaló jó, és ő jót akar tenni másokkal, és ő önmagában egyedül teljesen tökéletes volt, csak hát nem volt úgymond kivel jót tennie, ezért teremtett egy világot, hogy lehessen velük, más, legyenek rajta kívül mások is, akikkel tud jót tenni. Tehát ez a hesed, ez a teljesen önzetlen adás, ez bizonyos szempontból, ez középpontjában van a zsidó világnézetnek. Még egy nagyon érdekes dolog van erről a hesedről, ez a Rav Desslernek, ő is 19-20. Században is élt, ő szintén nagyon nagy rabbi volt, és ő írt egy eszét csak a hesedről, és ő azzal kezdte, hogy elmagyarázta, hogy kétféle erő van, ami a legmélyén mozgat minden cselekedetet. Vagy adni, vagy venni. Ha az adás mozgatja a cselekedetet, az jó. Ha a vevés motivációja mozgatja, az rossz. És mitől lesz a dolog? Kicsit érdekesebb. Attól, hogy néha azért adunk, hogy vehessünk, és néha azért veszünk, hogy adhassunk. Például, amikor elmegyek dolgozni, akkor látszólag egész nap csak adok. Az erőmet adom a cégnek. És aztán miért csinálom ezt? Hát mert a hónap végén szeretném fölvenni a fizetésemet. És van a fordítottja is, ennek tipikus példája ugye, amikor azért veszek, hogy adhassak, ezt írja a Shulchan Aruch, a zsidó törvénykönyv, hogy az, miért csinál az ember sok dolgot? Miért iszunk, eszünk, alszunk, hogy az örökkévalót tudjuk szolgálni egészségben, azért kell kialudnunk magunkat éjszaka, egész nap ébren tudjuk szolgálni az örökkévalót, tehát van olyan vevés, amit az adás motivál, és van olyan adás, amit a vevés motivál, de alapvetően, hogyha az ember eljut arra a szintre, hogy az adás legyen a motivációja, a motivációja a cselekedeteinek, azáltal tud elérni ebbe az állapotba, hogy egyáltalán, ezt írja rám, hogy egyáltalán közel legyen az örökkévalóhoz, Istenhez, hogy ő ugye teljesen ad, ő ugye teljesen önzetlen, semmi önös érdeke nincs, őnek egy célja van, adni. És ahhoz, hogy ővele egyáltalán bármiféle kapcsolatban lehessünk, hogy egyáltalán közös nevezőre, két ember nem tud egymással beszélgetni, hogyha nincsen bennük valami közös. Ez ugyanígy van itt is. Ezért kell az embernek a cheszedre törekednie, hogy egyáltalán valami módon tudjon az örökkévalóhoz így szellemi értelemben kapcsolódni. Ezt jelenti azt, hogy a cheszed az így a világ alapja. És egyébként érdekességképpen jegyzem meg, hogy a Zsoltárok könyvében van is erre egy utalás, hogy ajlom cheszed ívne. Szó szerint ezt úgy fordítják le, hogy örökké épül a te szereteted, a te cheszeded. Örökké valónak mondja, örökké. Örökké héberül, olám, ugyanaz a szó, mint világ. Felem mondják, hogy a világ az miért épül föl? A cheszed miatt. Az egész világ azért épül föl, hogy legyen cheszed, hogy legyen önzetlen adás, legyen szeretet. Ilyen szempontból a szeretet a zsidóságnak egy központi fogalma. Visszatérnék most az ahavára. Ugye fölvetettünk itt egy komoly kérdést, és akkor most megpróbálnánk megválaszolni, hogy ugye mi is ez az ahavá. Ahavát Iszrael. Így van a micvának a neve, a zsidó nép szeretete, hogy szeretni a zsidókat. Miért? Nem zsidókat nem kell szeretni? Dehogy is nem kell szeretni, de az sokkal könnyebb. Amikor az ember össze van zárva, ugye, nagyon könnyű szeretnem nekem a világ másik oldalán levő embereket. Szerintem statisztikák ezt ki is mutatják, hogy amikor adományozásról van szó, akkor nagyon szívesen adományoznak Haiti földrengés áldozatainak. Semmi bajom nincsen azokkal, akik ott vannak, a hajam szála nem bőrült meg miattuk. Ellentétben, hogyha mondjuk minden reggel egy közösségben imádkozom, és ott van egy olyan kellemetlen ember, akinek annyira nem szeretem a viselkedését, őt egy sokkal nagyobb kihívást szeretni. Valaki mesélte, hogy milyen érdekes, hogy Izraelben ugye komoly nézeteltérés van, vallásosok és nem vallásosok között. Hát mind a kettő zsidó, de mondjuk egy nem vallásost esetleg az zavar, hogy miért öltözködik fel az a vallásos úgy, mintha a 18. században, vagy a 14. században élne. Az már nem zavarja ugyanőt, hogy az arabok, akik ott élnek két utcával arrébb, ők úgy öltözködnek, mint a 6. században élnének. De az nem zavarja őt, mert nincsen benne ez az összekötődöttsége. Szóval igazából itt az egy érdekes dolog, hogy ő igazából ez ami úgy tűnik, hogy nem szeretet, ennek a mélyén az egységérzés van. Erről az egységérzésről, hogy mivel, hogy ő is a miénk. Ő is a miénk. Egy olyan ember, mint én, egy zsidó, az ne viselkedjen így. És ezért is, hogyha egy zsidó nem úgy viselkedik, sajnos, ne adj Isten, ahogy kellene, akkor ez biztos vagyok benne, hogy ezt mindenki érezte, aki itt ül, hogy hát nem jó érzés. Egy tévében, vagy egy híres ember, hogyha ilyet csinál, akkor az ember szégyelli magát helyette is. Erre van következő érdekes tanítás. Jövöm a traktátusban, egy érdekességet szeretnék itt beleszúrni. Ez a tanítás, amit most mondok, ez a Talmudból van, de utána a magyarázatot, azt a Rav Meir Shapiro mondja. És ki ez a Rav Meir Shapiro? Nagyon híres dolgot csinált ő, egy 100 évvel ezelőtt élt körülbelül. Nem tudom, ki az, aki hallotta már azt, hogy mi az, hogy dafiomi. Dafiomi. Ez egy újabb vonatkozása a zsidóságnak, ugye itten láthatták nálam ezeket a kis köteteket, ez a Talmud, de ott is van a polcon, nagyobb nyomtatásban, a másik teremben néhány sorozat. Azt kell róla tudni, hogy egy nagyon hosszú és nagyon, hát első látása ilyen bonyolultnak tűnő, ilyen szőrszálhasogató, ilyen igazi zsidós gondolkodó dolog. Ez nekünk a tanulásunknak az alapja, mert ebben van elmagyarázva, hogy a Tórában mi mit jelent. Mindjárt fogjuk látni is erre egy példát, hogy ez mit jelent. És ez egy vagy az ember, vagy lehetőség ezt tanulni, vagy ha nincs, akkor kvázi el van veszve, hogy akkor most mit csináljak, csak belemutogatok, hogy én sűrűn tele van írva héber betűkkel, és van belőle 63 kötet, és a szélén is ilyen apró betűk, és az ember igazából úgy érezni, hogy nincs esélye. Akkor jött ez a Rav Meir Shapiro, és azt mondta, hogy bevezetünk egy új dolgot. Minden nap tanuljon meg minden zsidó ember egy lapot. A lapnak a két oldalát. Úgy is már addigra meg volt szerkesztve, hogy ez az oldalanként ez a rendszer. És világon mindenhol szervezzenek tanulásokat, ahol minden nap, én mondjuk olyat szoktam hallgatni, hogy egy óra alatt elmondja, azt az egy lapot végig tanulja. Egy profi rabbi, akihez ért. Na most azt vagy érti az ember, vagy nem érti, vagy amennyit értett, megértett, az is jó, és valamit hazavisz. És nagyon érdekes, hogy reggelenként szoktam tanulni mindig az év páskesztel, esetleg van itt, aki ismerheti az ő nevét. És mindig hoztam valami szöveget, hogy tanuljunk valamit. Most nemrég vezettük be, hogy tanuljuk ezt a dafiomit, és ott van egy bácsi, aki ilyen idősebb egy kicsit, és már sokszor tanulta, és mindig, amikor mi ott tanulunk, akkor ő beleszól, és segít megmagyarázni mindent, amit nem értettünk belőle. Tehát ez volt, amikor a Rav Meir Shapiro felszólalt, hogy kell csinálni egy ilyen dolgot, hogy minden zsidó tanulja az egész világon ugyanazt a lapot, akkor nagyon lelkesen mondta el, hogy micsoda érzés lesz ez, hogy az ember, egy zsidó ember elutazik, keresztül szeli az óceán, és beül a zsinagógába, és ott is ugyanazt fogják tanulni, és milyen összekötöttséget fog érezni velük, és hogy ez milyen egy építő dolog lesz. Na most érzem a bőrömön is az ő szavait, hogy ez milyen igaz, mert tényleg nagyon jó, hogy ez a bácsi nekünk segít. Miért mondtam el mindezt? Ez a rész, amit most nézünk a Talmudban, pontosan erről szól, arról, hogy a zsidó nép egynek érzi önmagát, és pontosan, aki megmagyarázza ezt, az pont ez a Rav Meir Shapiro. Ja, és hogyha nem lenne elég a véletlen egybeesés, ez a holnapi napon ezzel fogjuk kezdeni a dafiomit. Tehát 7 évente egyszer élünk el erre a lapra, és ez pont holnap reggel lesz, hogy ezt a tanítást fogjuk átvenni. Mert ma van a 60. oldal a Jevamot traktátus, és holnap lesz a 61. Ez pont a 60. oldal alján van. Véletlenek nincsenek. Van egy ilyen mondás, hogy amikor ugye vannak a heti szakaszok a Tórában, hogy mindig egy kis részt felolvasnak, és egy év alatt körbeérnek. És bármilyen témát elkezdünk tanulni, van egy ilyen mondás, mindegy, mit kezdünk el tanulni, ha a végén belekerül a heti szakasz, akkor jól tanultunk. Valahogy bele, véletlenül, idézőjel betéve. Azt mondja ez a tanítás, Tanya, hogy kénhely Rabbi Simon ben Yochai-on, mert így tanította Rabbi Simon ben Yochai, Kivré obvé pokavim énom ne tamim be óhel. Na most jön ez a bonyolult szőrszálhasogató Tóra magyarázat. Szóval a Tóra azt mondja, ha van egy sátor, mi régen sátrakban laktak, ha van egy sátor, és a sátorban meghal egy ember, ne adj Isten, vagy van a sátorban egy koporsó, akkor az a halott tisztátalanná tesz. Igen. Ami a sátorban van. Na nem így van ez ilyen egyszerűen. Mert vannak dolgok, amik tudnak kapni tisztátalanságot, és vannak, amik nem. Megvan a tárgyak, amik tudnak adni, megvan a tárgyak, amik tudnak továbbadni. És azt mondja, hogy ha esetleg van egy nem zsidó, a nem zsidónak a koporsója egy sátorban, vagy ami ugyanaz egy épületben, vagy egy kriptában, az azt mondja, az nem tesz tisztátalanná. Miért nem tesz tisztátalanná? Se nem áll, de áten, idéz a prófétától, de áten, co né, co, maríti,
Adam Aten, a proféta így mondja a örökkéval a zsidó népnek, és ti vagytok az én nyájam, a pásztorolásom nyájai, ember vagytok ti. Ember az Adam, héberül. Adam Aten, erre mondja a rabbi Simon ben Jochai egy elképesztő dolgot. Aten kruin Adam, ti vagytok ember, mert én ahhoz egy kokamin kruin Adam, ők nem ember. Most ez egy elképesztő dolog, el lehet képzelni, hogy az antiszemiták ezt hogy a vállukra vették, és ez történt annak az idejében, a Rabbi Meir Shapiro-nak az idejében, hogy volt egy vérvád. Ez 1911-ben volt. És akkor az orosz állam az elhatározta, hogy mostan kezd valamit a zsidó kérdéssel, és koholtak egy szép vérvádat, és volt egy halott, nagyszerű. Sajnos egy kis probléma volt, hogy a gyilkost azt már másnap megtalálta a rendőrség, de mondták nekik, hogy nem azt kell, hanem keressetek még terhelő bizonyítékokat a zsidó ellen. És természetesen a világ minden táján, ahol voltak zsidók, ott rögtön elkezdtek ugye aggódni, imádkozni érte, hogy ne legyen semmi baja. És többek között ebbe a perbe az egyik dolog, ami előkerült bizonyítéknak, az ez volt. Itt írja a zsidók szent könyve a Talmud, hogy nem zsidók, nem emberek, meg lehet őket ölni, tehát mi se világosabb, hogy akkor megölte őt. És akkor elküldték ezt a legnagyobb tóra tudósoknak, akik voltak akkor a világban, hogy erre mit válaszolnak. Ezt válaszolták. Adam, ugye több szó van héberül arra, hogy ember. Egy apró megjegyzés, ezt a proféta mondja. Ezt a Jehezkél, a Ezékiel proféta mondja. Tehát ez benne van a keresztényeknek a szentirataiban is, ez a proféta, ószövetség, proféták, rengetegszer idézik. És amit a proféta mond, az is nagyon, hogy úgy mondjam, necces. Elég nehéz másként értelmezni. Azt mondja, hogy ti vagytok ember. Így mondja a proféta, hát ezzel nagyon mit nem lehet csinálni. És mit mond erre a Meir Shapiro? Mit jelent az, hogy Adam? Adam azt jelenti ember. De többféle szó van arra a héberül, hogy ember. Az Adam az egy olyan alak, hogy nincsenek itt többes száma, csak egyes számban van. Tehát, hogyha azt mondja, most, hogy ezt a zsidót perbe fogtátok, a világon minden zsidó imádkozott érte. Mi lett volna, hogy egy olaszt fogtok perbe, vagy németet, vagy nem tudom, akkor többi német elkezd imádkozni, vagy elkezdenek aggódni? Nem. Hanem az ember az olyan, hogyha fáj a kis lábúja, akkor az egész ember rosszul érzi magát. Olyan nincs, hogy a kis lábújam fáj, nem baj, nem érdekel. Ezért mondja, hogy ti ember vagytok, ti vagytok egy nagy ember, úgy összesen. Tehát a zsidó népben megvan ez az egységérzés. Hogy egynek érezzük egymást. És ezt jelenti azt, hogy Aten Kruim Adam, hogy ők nem számítanak úgy, mint ember. Igen, ők sok ember. Mindegyik ők egy-egy ember. De mi vagyunk egy nagy ember.
Hát inkább úgy mondom, hogy mi vagyunk a gyengség.
Igen, és ez nagyon szomorú.
Mert hogy az a különbség a kettő között.
Igen, és ez sokszor sajnálom is, hogy így elnézem embereket mondjuk, amikor ugye találkozik két zsidó, akkor csak éreznek valamit egyáltalán, hogy na még egy zsidó. És amikor sajnos két magyar találkozik, akkor én ezt valahogy úgy nem érzem. És most egy nagyon aktuális dolog volt, hogy ez a CBA bojkott kapcsán sok dolog volt, és az egyik dolog volt, hogy megjelent egy cikk, és abban írta az újságíró, hogy hát igen, most a CBA azt mondja, hogy náluk kell vásárolni, mert ők a magyarok. Hát de miért kell náluk vásárolni? Csak azért, mert ők magyarok. Ezt írta az újságíró. Csak azért, mert magyarok? És közben piac van, és verseny van, és a másik cég az jön külföldről, és sokkal jobb termékeket olcsóbban elad, akkor őt azért tüntessük ki, mert magyar. Szóval... Ez szerintem egy szomorú dolog, szóval valamiből biztos, hogy kimaradnak.
Azt szeretném mondani, hogy beszéljünk őket, ez a szeretet, ugye szeretet volt a téma.
Igen.
Egy alapjában éve kétféle szeretet van.
Igen.
Egyik az isteni szeretet, tehát
a szeretet.
De a zsidókra ez jellemző volt, amikor a Tórát kaptál, hogy először azt mondják, hogy fogadták, és utána is vették le. Tehát lehet, hogy innék származik ez a feltétel nélkül szeretet,
Isten. Ja, azt nem mondom, hogy feltétel nélküli. Azt mondom, önzetlen. Nem önző cél, nem önérdekből származó. Nem? Lehet. Van egy ilyen dolog, hogy az egy dolog, hogy az Isten szeretete.
Igen, tehát tulajdonképpen a torradástól ez gyakorolt, hogy tudom, aki azt mondta, hogy elfogadjuk, és utána ismert és meg. Tehát a szemfeli tulajdonság, micsoda, ezt megismerem, és akkor eldöntöm, hogy igen, vagy nem. De itt a tolladásnál annó, nem az volt az, aminek nem megjelentő, hogy először elfogadtak, és az utána is jövök, nem?
Igen.
Ez a szeretet, igen. Szerintem hogy ez pontosan egyezik azzal, amit Isten látunk, a hit. Tehát ez, hogy én nem látom, nem tudom megtapasztalni, nem tudom megérteni, de elhiszem, mert Isten mondta, kinyilatkoztatta. Tehát ez, amit keresett az emberek közt, akkor, amikor eredetileg Ábrahámnak átadta ezt az egész.
Akkor lehet előtt mondani, hogy a szeretet is vagy párbajlás?
Itt tulajdonképpen igen, Isten részéről ugye ez a hit, amit keres bennünk a szívünkben, és ő ezt a feltétlen nélküli szeretetet odaadta. Tehát ez készen van. Nekünk be kell lépni a szövetségbe, el kell fogadni, de igazából ő részéről nincs más feltétel.
Akkor a kérdés, hogy egy párba jár. Én azt gondolom, amit az elején mondtam, vannak ezek a midák, vannak ezek a tulajdonságok, és az embernek mindegyiken dolgoznia kell, és igen, van olyan, hogy az egyik erősíti a másikat, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, ami leírja ezeket, mert az az összefüggéseket is leírja, hogy ha az egyik tulajdonságot erősítem, akkor a másik erősödik. Most, hogy a szeretet, a hitet hogyan erősíthetné? Ezt én nem látom annyira. Ezt én annyira nem látom, nem emlékszem ilyenre.
Hát lehet, és ez csak egy belülről jön, hogy én szerintem az a szeretet, egy vallásos ember az, hogy szereti az örökké valót, az egy tiszta sor. Uh-huh. És azért aláveti magát ahhoz, hogy tudja szolgálni. Uh-huh. A lelkének jót tesz, hogy vele lehet. De nem viszi az a szeretet, amit örökké való felé irányít, az a bárbárnak felé is irányít. Tehát nincs paralel, nincs összefüggésben kell, nincs szerintás.
Hát ez az a
más, másabb.
Igen, arról beszélek. Tehát, hogy igazából az az ember, aki nagyon vallásos, nem biztos, hogy minden helyzetben olyan, amilyen az örök.
Az biztos, hogy minden helyzetben nem. Az biztos, hogy van, ezt hívják úgy, hogy visszálljon, próbatétel. Tehát nyilván, hogy van az ember nehéz helyzet. Aki vallásos, az annyi, hogy ő magára veszi azt a kötelezettséget, hogy én próbálok fejlődni, próbálom magam javítani, és próbálok helytállni minden megpróbáltatáson, ami elém kerül, és próbálom magamat jobbá tenni. Ez nem jelenti azt, hogy akkor most mindegyik fog sikerülni, de nehezebb volt akkor.
Igen. Erre Isten nem is azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint engem, hanem szeresd fel barátodat, mint önmagadat, az, ami már megemlékszem. Csak ezt próbáld meg rendszeresen és tartósan produkálni, akkor ez így rendben lesz. Itt az emberhez Ádámhoz fűznék még annyit, hogy én úgy látom, hogy ez igazából pontosan az az egységet jelenti, zsidó és nem zsidó, tehát nem ez a megkülönböztetés, hanem ember és nem ember, tehát aki valóban egy szívvel dobban és egy testet képez, és tényleg a kislábúja fáj, akkor addig nem tud nyugalomba kerülni és békességben, amíg ez meg nem szűnik, és egységben tudul állni ezért ezzel a hatással szemben, ami ezt a fájdalmat okozza. Mindazok ide tartoznak, akik egybe tartoznak, tehát akik függetlenül születéstől, függetlenül neveltetéstől, vallástól ebbe a csoportba tartoznak, tehát érzi ugyanazt a másik felé. Testvérek, illetve olyan egységben vannak, mint ahogy a zsidóságra mondta Isten, hogy kiválasztom ezt a népet, hogy mutassák ezt be, de alapvetően nem ezen múlik, hogy most vérszegény vagy felvállalt származás szerint valaki zsidó vagy nem zsidó. Ezt jól megrovagolták az antiszemiták, hogy ez a kiválasztottság mindenféle előnyökkel jár, gondolom, ismeritek, hogy az előnyök és a hátrányok azok, hogy vannak így az ügyletünkben. Egy másokon kapulom és körülbelül, ahol állom a legnyelven. Tehát azért ez inkább egy feladat, egy olyan fajta kiválasztottság, amire az antiszemitizmus építi a különböző vágyait. Szerintem ez az Ádám, ez ezt jelenti, hogy Mózes is, amikor körülnézett, senki nem volt, aki megmentse az ő anyját, amikor beszorult volna, akkor ott is, ha jól emlékszem, idéző, hogy nem látott ember, pedig hát több tízezren lehettek ott, és mégis azt mondja, hogy ember nem volt ki felemelni a szavát, és ember képviselni.
Az ott pont is. Az pont, az pont az is. Az pont a másik szó. Itt pont Ádám van. Ami ott van, tényleg nagyon jó idézet. De ami itt van, itt tényleg Ádám van. Ez a, most nyitottam a Jeheszkélnél, Jezékielnél. Megkészítettem véletlenül egy könyvjelzőt. És ott eléggé félreérthetetlen a szöveg. Akkor meg fogják tudni, hogy én az örökkévaló vagyok az Istenük, én velük vagyok. Ők az én népem, Izrael háza, ez az örökkévaló Isten szava. Ti vagytok az én nyájam, ti vagytok a pásztorom népe, ti vagytok ember. Én vagyok a ti istenetek, ez az örökkévaló Isten szava. Ez teljesen félreérthetetlen szöveg, tehát ezt nem lehet másként értelmezni, szerintem csak egyféleképpen. Hogy ez a...
De igazából most nem az jutott eszembe, nem az én vagyok a szövegben, bocsánat, az jutott eszembe, hogy a szeretet és a tima ereje, és így mekkora erős tud lenni. És ami most eszembe jutott, hogy volt a Forma 1-es a...
Csak én mondtam, hogy ez a kapcsolódás.
Csináljuk a gyűlölet és a szeretet,
hogy azt mondani, hogy egy akar. Igen, én azt gondolom, hogy pont ez a rész, amit a gyűlöletből választottam ki. Ugye mondtam, hogy itt megvannak a ellentétpárok. És hogy pont a gyűlöletről ír, az én úgy érzem, hogy picit kapcsolódik ehhez. Azt mondja, többféle gyűlölet van. Yes, come in a sino. És Szennyes Kamerán akkor nem lehet, hogy rövid időben mondani, és Szennyes Kamerán most se hízik, hogy van. Első fajta, hogy azért gyűlöli, mert valami rosszat csinált vele. Ugye a második fajta az, hogy nem csinált vele semmi rosszat. És a harmadik fajta, hogy igazából az a baj, hogy nem csinált jót.
Vagy
irít. Irítvány?
Az
oktalan gyűlölet, ez három az, hogy vagy semmi, szóval három oka van, nulla plusz mínusz, én ezt így szoktam megjegyezni. Nulla oka az a legrosszabb, igen, így mondja pontosan. Ilyen sino romeo, vagy nagyon rossz gyűlölet, vagy így színaszínom, amikor oktalan a gyűlölet, alaptalan. Vagy hihek libo bájis séni, emiatt rombolódott le a második szentélybe, sino már hamász kino hi romi menu. És az irítség miatti gyűlölet az rosszabb. Ja, bocsánat, ő nem azt a gyűlöleteket mondja, az ilyen könyvek azok sosem azt a gyűlöletet mondják, amikkel mások gyűlölnek minket. Ez mindig azt mondja, amikkel én gyűlölök másokat.
Ja.
Ezt kell tudni mindig, amikor az ember egy ilyen könyvet kint, ez mindig előszó. Elfelejtettem ezt a bevezetőt megemlíteni. Szóval van ez a, amikor semmi oka nincs a gyűlöletnek, mondjuk azért is lehet valaki gyűlölni, mert nem bírom a jellegét, vagy nem szimpatikus. És ez például a tipikus esete az alaptalan gyűlöletnek. Aztán, hogyha valami rosszat csinált, ugye akkor mindjárt mondja, hogy mit kell csinálni, és a legjobb, hogy nem csinált neki jót, pedig megérdemeltem volna. Na most mit kell ezekről tudni? Mi van, hogyha rosszat csinált velem? Ugye akkor azt olvastuk fel a Tórából, fedd. Akkor mond neki, ezt mondja, a gonoszok azok, akik magukba folytják. És mond is egy példát, a Dávidnak volt két fia, Abszalom és Amnon, és azt írja, hogy Abszalom nem szólt egy szót sem Amnonnak, mert gyűlölte. Azért nem mondom neki semmit, mert gyűlölte. Azt mondja, ezt nem csinál. Ez nem javasolt eljárás, hanem azt kell neki mondania, miért csináltad velem ezt és ezt? Micva olom le, hagyja, hogy micva az neki, hogy mondja neki, miért csináltad velem ezt és ezt? És ez mondja, a se nem már, a jártal jelhem szemizeho, idézi, amit mondtunk a Tórából, hogy fedve fedd embertársadat, tisztázni kell a helyzetet. Utána akkor két lehetőség van, ugye, vagy kér bocsánatot, vagy nem. Na most egyik nehezebb, mint a másik. Ha kér bocsánatot, akkor sajnos, hát meg kell bocsátani, bármilyen nehéz is az. Nem is tudom, melyik a rosszabb. Ha meg nem kér bocsánatot, akkor hát megbocsátani éppenséggel nem kell, de el kell indulni egy ilyen úton. Azt mondja, ha nem kér tőle bocsánatot, akkor ne gyűlölje, hanem viselkedjen vele szeretetben. Mit jelent az viselkedjen vele szeretetben? Csináljon úgy, mintha. Legyen le udvarjas, és akkor a külső, van egy ilyen pszichológiai elméletnek is mondhatjuk, hogy az embernek a cselekedetei formálják a jellemét, ugye. Tehát ezért viselkedjen a másikkal szeretettel, és akkor végül el fog jutni oda, hogy azt mondja, igen, akkor végül azt is elérheti, hogy a másik fogja szégyelni magát, és azt mondja, kiegyenesíti, amit elfeddített. Igen, ez amikor azért gyűlölöm, mert ő tett rosszat nekem, és a kedvencem az, amikor azért gyűlöli, mert nem csinált vele jót. Tehát ezt hosszan részletezi, hogy hát ő megérdemelte volna, hogy segítsen neki, vagy csak kért tőle valamit, és visszautasították, az ugye nagyon rossz, hogyha visszautasítják. Miért utasítja vissza, pedig jogos volt a kérésem, és még jól be is égtem, ugye. Kértem tőle valamit, és csak úgy visszautasított. És a végén van egy nagyon érdekes rész, és ez az, ami kapcsolódik az elhangzottakhoz. Azt mondja, ha valami olyasmi, igen, ha másik csinál neki rosszat, akkor ő azt mondja, igen, mondjuk szegény, és rászorul, vagy beteg, vagy szenved, akkor gondoljon arra, esetleg a bajra eletai hószai gondolalokhoz, gondoljon arra, hogy ezt mind a jó teremtő az ő javára hozta így. Azt, hogy miért azt még nem érti, de majd meg fog érteni. Vikábia belhavó, és fogadja szeretettel. De én szofék, kétség nem fér hozzá, bár szajszal, de ha ezt csinálja, hogy tiszteljék egy rivajkol színó, azaz eltávolít a szívéből minden gyűlöletet. Szajgódal, amut hozok, letajról, mit szólsz. És ez egy nagy erős alapja, és egy kemény oszlop a Tórának és a micváknak, mert a manigac majd hozzá, hogy aki így viselkedik, le kábjolni a havókor, doborgó, lajmára, kolpő, gólok, gondzol a tajból, mindenre azt mondja, hogy ez is van a jóra, umisz kemény kémből libaj, és erre is gondol, és így is gondolja, mert szomják nem is pedéjában rész volnák, mert inok, és talán ez a csúcsa, és még örül is annak, hogy milyen jó, igazságosan ítélkezik az örökkévaló, akkor ajd, ezt a részt ezt nagyon figyelmébe jelenleg. Az nagyon közel van ahhoz, hogy elérje a teremtő szeretetét. Vői nocél, mikor színó, évó, kino. És megszabaduljon minden gyűlölettől, haragtól és irítségtől. Szóval, hogy ez a szint, hogy az ember szereti a teremtőjét, ahogy ő leírja, az nem csak úgy van, hogy most szeretem, és akkor szeretem, hanem azt meg kell ugrani. Ez nem is könnyű, és ez hosszú időbe is telhet.
Van Martinek kérdése a rendszerkontak alapján, és az az Ádám, hogy szívesen válaszol. Kérdések vannak? Senkinek felsőt merül, semmi? Nem. Na, hogy vettem? Hallgatom, nem? Hát figyelj, hát a valami elindult, vagy jó?
Csak hogy a Kazincit mondtad, hogy oda kell sietni, hogy
rájérek.
Jó, ortodox szertartás?
Igen.
Igen. Annak örültem, hogy én ortodox járni, mert félek attól, hogy megszűnik.
Jó,
csak ezt azért vetettem föl, mert mi a MON-ban együtt dolgoztunk, és a neológusság az jobban Parírhoz asszimilál, mint az ortodoxia, és akik a akárhányadik század viseletét viseli, azok Magyarországon hát gettóba kerültek, és a kül, a látszatok az inkább zsidóvá tette őket, mint azok, akik asszimiláltak, és ugyanak
világi dolgokban orgonát hallgatnak, és egyébként nincs orgona, gondolom, a tradíciában. Azért mondom, hogy ezekben a kérdésekben nem lehet zsidó a zsidónak azért ellenfele, mert az egyik itt, a másik meg ott olvassa a Talmudot. Ezt akartam a gyűlölet és a szeretet kapcsán elmondani, hogy engem nem kell azért gyűlölni, mert mit tudom én, milyen vagyok.
Eszembe se jutott. Ez nekem eszembe se jutott.
De azt mondtuk, hogy a tanyiti földrengésre az ember jobban rámozdul, mint arra, hogy a Kazincziba jár, vagy pedig, hogy Dohány utcába jár, vagy a Frankelba jár. Csak ezt akartam.
Hát sajnos, hogy arra mozdul rá, hogy te miért oda jársz, miért nem oda? Sajnos ez jobban benne van az emberben, regben, általában.
De jó
vagy,
de azért most úgy mondjam, hogy azért nem normális a magyar zsidó.
Nem, hát ez Izraelben rosszabb. Izraelben rosszabb.
És még a köves lomot
is. Jönnek és mondják, hogy jaj, de jó itt nektek ez, hogy itt szeretitek egymást.
Jó, hogy mi szeretjük egymást?
Ne, most nem azért
mondod, hogy szeretjük egymást. És milyen nehéz megbocsájtani azt, hogy neki szakálla van és kipálya van, miközben mi megesszük a disznóhúst és a szombatot. A Sabeszt nem tartjuk meg igazán.
Most nem a politikáról beszéltem. Normálisan sok turistával találkoztam, akik jönnek és mondják, hogy jó itt, hogy nincsen egy ilyen ellentét, egy kiélezett ellentét, hogy vallásos, nem vallásos. Amikor én most ugye elmentem a Páva utcából, és az volt a reakció, azt éreztem reakciónak, hogy nagyon pozitív volt, hogy ezt mondta a rabbi konkrétan, amikor elbúcsúszott tőlem a közösség előtt, hogy ő nagyon örül, sajnálja egyrészt, hogy elmegyek, másrészt viszont örül, hogy nem lefele, kifele a zsidóságból, hanem befele. És hogy ő ennek úgy örül, hogy, tehát, hogy ő egy neológ zsinagógának a rabbia, fölvállalta, és mégis ő benne nem az van, amit ugye pont az előbb mondtunk, hogy ellenségeskedés, és én általában is érzek egy ilyet, itthon és a turisták is, akikkel beszélek is mondják, hogy ez jó, hogy büszkék vagyunk kvázi egymásra, hogy aki nem vallásos, az büszke a másikra, hogy na, akkor te valahogy vallásos vagy, és mégiscsak valamit tartasz, és szóval ez jó. Ez jó irány.
Igen, és akkor most ki a kránytől, nem jól voltál a kránytól?
Pávába, de?
És most akkor kiírtod.
Nem tudom.
Az első, hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes elmédből, és minden erődből. A másik pedig az, hogy szeresd a feladatokat, úgy önmagadnak. Ez a kettő megvan, úgy, ahogy a Dávid mondta, minden más erőből az összes áldás. Tehát ez a kettő, az ember szem előtt tartja, akkor ebből igazából az összes többi az következik. És akkor nem a szakál, meg hogy kinek mekkora kucsmája van, meg meddig ér a nadrágja, meg a szoknyája, az fogja meghatározni a másik emberre a kapcsolatát, meg Istennel való
kapcsolatát. Tényleg ez a szeretet, hogy gyűlölet és a valláson belül, hogy mit hogy ezt meg. Igen, azért sokat számít, hogy hogy nevelnek.
Köszönöm,
elég. Jó. Van még kérdés? Elegetek is a... Köszönöm.